16 óra.
Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Wittner Lúcia, kutatóbiológussal, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem információs technológiai és bionikai karának munkatársával Miklódi Márta beszélget.
Szeretettel köszöntöm a stúdiónkban mai vendégünket, dr. Wittner Lúcia, kutatóbiológust, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem információs és technológiai bionikai karának munkatársát.
Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit!
Kedves Luca, köszönjük szépen, hogy elfogadta ezt a felkérést, és eljött erre a személyes beszélgetésre, ahol a középpontban az élőisten áll, és az élőisten működése az ön életében. Ehhez szentírás igét is hozott nekünk, amit kérek, olvasson fel.
A János evangéliumából a Jézus búcsú beszédeiről, illetve arról szól, amikor a Szent Lelket megígéri a tanítványainak. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyámnak házában sok lakóhely van, ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. Aki engem látott, látta az atyát. Mi módon mondod azért te, mutasd meg nékünk az atyát. Nem hiszed-e, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van? A beszédeket, amelyeket én mondok néktek, nem magamtól mondom, hanem az atya, aki én bennem lakik, ő cselekszi a dolgokat. Higgyetek nékem, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van, ha pedig nem, magukért, a cselekedetekért higgyetek nékem. Miért is ezt választottam? Tudni kell hozzá, hogy az édesanyámat elvesztettem 13 évvel ezelőtt. Ő volt nagyszüleimnek egyetlen gyermeke, és én vagyok az egyetlen gyermeke édesanyámnak. Idén januárban, tehát lassan egy éve elvesztettem nagymamámat is, aki az utolsó anyai oldali rokonom volt. És ez az évem arról szólt, azzal telt a nyár, meg az ősz, hogy megpróbáltam ezt a két életutat, illetve nem csak ezt a kettőt, hanem a családnak ezt a vonalát egy kicsit feldolgozni, illetve hát ugye rám szakadt az, hogy ott van kettő ház, amit ki kell üríteni, és végig kell nézni a teljes hagyatékot és mindent. A nagyszüleim 1934-ben költöztek oda, tehát 85 éven keresztül gyűjtöttek mindenfélét, és halmoztak fel abban a házban. Jó nagy padlás van, jó nagy pince van, el lehet képzelni, hogy mi minden volt ott. És hát mindez ugye, mint egyetlen örökös, rám hárult ez a feladat. Nagyon érdekes volt. És azért hoztam ezt a verset, mert ugye azt mondja Jézus, hogy az atya én bennem van, és én az atyában vagyok. És tulajdonképpen, ha belegondolunk, hogy a szüleinkről, nagyszüleinkről hogyan száll át az örökség ránk, és aztán mi hogyan adjuk tovább a gyerekeinkre, akkor ez egy egészen hétköznapi mondás, azon túl, hogy persze van egy spirituális tartalma is. Hát egyrészt ugye genetikai dolgok, amiket öröklünk, a gének a szüleinktől, azok is bennünk vannak, de bennünk vannak azok a viselkedésmódok, azok a hiedelmek, az a vallás, az a szeretet, vagy sajnos sok esetben az a gyűlölet is, amit a nagyszüleink, a dédszüleink és az összes felmenőnk ránk halmozott. És mindez bennünk van, tehát aki ránk néz, az a nagyszüleinkre, dédszüleinkre, szüleinkre is néz, és aki ő rájuk néz, az láthatja, hogy mi milyenek leszünk, hogy én milyen leszek, hogyha ha megnézi valaki a szüleimet, nagyszüleimet, akkor lehet egy fogalma arról, hogy én hogy fogok reagálni dolgokra, hogy én miben hiszek, hogy mik azok a dolgok, amelyek fontosak az életben, kezdve az Isten hittel, a szakma szeretetével, a gyerekek szeretetéig, bármi egyéb. Úgyhogy ezért választottam ezt a verset, és ezért gondoltam, hogy erről beszélnék. Nagyon érdekes volt az, hogy találtam ugye egy csomó egymásnak írt levelet. Ma már nem írunk képeslapot, levelet. Még én a gyerekkoromban én még írtam nagyszüleimnek, unokatestvéreknek. De a mi nagyszüleink, meg még a szüleink is nagyon sokat leveleztek egymással, és nagyon aranyos volt olvasni például, ahogy az én dédszüleim egymásnak írtak megismerkedésükkor, jegyességükkor, és aztán a házasságuk után.
Ha röviden összefoglaljuk, akkor mi az a szellemi hagyaték, amit a nagyszülők, szülők esetleg még távolabbi ősökönre hagytak?
Azt gondolom, hogy talán a legfontosabb az az egymás tisztelete és szeretete a családon belül és a családon kívül. És természetesen ezt még érthetjük úgy is, hogy hát egy vallásos keretben, tehát Jézus tükre által akár. De az mindenképpen, még ha nem is voltak, ugye hát a, hogy mondjam, az átkosba, tehát amikor az én szüleim nevelkedtek, akkor azért vallásosnak lenni nem nagyon lehetett, illetve aki az volt, az titokba, meg elbújva. Nyilván én már egy másfajta vallásosságot kaptam, mint amit az én nagyszüleim például, akiknél még ezt szabadon lehetett, sőt nem is csak lehetett, hanem elvárt volt. Én talán inkább ezt az emberi oldalát emelném ki, hogy fogadjuk el egymást olyannak, amilyenek vagyunk, tiszteljük egymást, és tiszteljük meg egymást azzal, hogy minden esetben figyelembe vesszük, hogy a másik is egy ember.
A hit alapjait akkor gyermekkorában is megkapta. Gondolom, szerepet játszott abban, hogy biológusnak készült.
Az, hogy biológus lettem, az igazándiból a nagyapámnak köszönhető. Nagyapámat Priester Szaniszónak hívták, és ő volt a fűvészkertnek az igazgatója 17 éven keresztül. Egy csodálatosan szép kertje volt neki Budafokon. Félig ott nőttem fel, laktam is ott, meg hát sokat jártam nyilván a nagyszüleimhez, és nagyon szerettem a növényeket, nagyapám nagyon sokat tanított is nekem a növényekről, felismerni őket, a szépségüket, lerajzoltuk őket, szóval egy nagyon szép dolognak gondoltam ezt. Úgy éreztem, hogy jó lenne, ha én tovább tudnám vinni az ő örökségét. Már akkor ugye gimnazistaként, meg kisgyerekként is. Úgyhogy így jelentkeztem a biológus szakra az ELTE-re, hogy akkor én majd botanikus leszek. Hát aztán nem így lett. A biológus szakot elvégeztem, de eltérültem. Tulajdonképpen így terelődtem az idegtudományok felé, és igazándiból egy olyan társaságba kerültem bele, akik ökológiával, tehát a növények, állatoknak az életével, meg az élet közösségével foglalkoznak. Ott találkoztam egy csomó neurobiológussal, tehát idegtudóssal, csomó. Akik szintén úgy indultak, hogy ők ökológusok lesznek, az egyik madarász akart lenni, a másik is szintén botanikus, illetve növényekkel, gombákkal foglalkozott, és aztán végig is mind a kettőből idegtudós lett, és végül valahogy ez irányított abba az irányba engem is, és így lettem idegtudós, vagy hát mondhatjuk úgy is, hogy agykutató.
Tehát akkor most már nem csak az állatok és a növények fontosak, hanem az emberi aggyal is foglalkozik.
Igen, igen.
Nagyon érdekes kutatási területe van. Elmondom, hogy hol dolgozik. Tulajdonképpen a Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatók Központjának Kognitív Idegtudomány és Pszichológiai Intézetének munkatársa. Elég komoly és hosszú elnevezés. Ez tulajdonképpen milyen munkaterületet és kutatási területet akar?
A Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet egy olyan intézet, amelynek nagyon széles spektrumú kutatási területei vannak. Tehát ugye már a nevéből is látszik, hogy van egy idegtudományi rész, illetve van egy pszichológiai rész. Vannak pszichológusok, akik társadalomtudósok, akik tényleg a szigorú értelemben vett pszichológiai kutatásokat végzik, de olyanok is vannak, akik szintén még tulajdonképpen ide sorolhatjuk őket, akik a csecsemőknek az agyi fejlődésével foglalkoznak, azzal például, hogy hogyan történik a hallásfeldolgozás, illetve a figyelmi reakciók. Olyan csoportok is vannak, vagy olyan csoport is van, aki például az öregedési folyamatokkal, az, hogy az információfeldolgozás hogyan változik meg időskorban, ezekkel foglalkoznak. Van olyan csoport is, aki pedig kutyamodelleket próbál összehasonlítani a gyermek fejlődéssel, azzal, hogy hogyan lehetne összehasonlítani azt, hogy egy gyerek hogyan fogja fel a dolgokat, illetve egy kutya, és ez miben hasonlít, és ez miben különbözik. És akkor van még a mi csoportunk is, ez egy relatíve nagy csoport, mi pedig inkább az ilyen agyi folyamatokkal foglalkozunk, egy darabig alváskutatással is foglalkoztunk, tehát, de a szigorú értelembe vett agyi folyamatokkal, tehát az, hogy mi történik az agyban, amikor alszunk, amikor altatva vagyunk, ezeknek mik a különbségei, hogy az idegsejtek pontosan mit csinálnak. Illetve hát ennek kapcsán került előtérbe, hogyha az ember az emberi aggyal is szeretne foglalkozni, akkor azt talán idegtudományi szempontból az egyik legérdekesebb rész, hogy mi történik akkor, hogyha valakinek valami betegsége van, tehát hogy a patológiás agy hogyan változik, miben különbözik a normál agyi viselkedéstől. Úgyhogy én ebbe a kutatásba fogtam bele gyakorlatilag a pályám elején. Epilepszia kutatással foglalkozom, azzal foglalkozom, hogy az epilepsziás embereknek az agya miben működik másképp, mint a nem epilepsziás embereké. Ez egy nagyon érdekes és nagyon-nagyon összetett kérdés, egészen a molekuláris apró szinttől kezdve tulajdonképpen az agyi működésekig, hogy az agyhullámok mit csinálnak másképp epilepsziásokba, mint nem epilepsziásokba.
Lehet ezt röviden összefoglalni, hogy megérthetsz a laikus ember is?
Egyrészt arról beszélni kell, hogy az epilepszia az nem egy ilyen egyszerű betegség, mint mondjuk egy lábtörés, hanem ez egy nagyon komplex, nagyon összetett dolog, és nagyon-nagyon sok fajtája van. Mi általában azokkal a betegekkel foglalkozunk, akikre nem hatnak a gyógyszerek, tehát próbálkoznak ugye az orvosok, egyik gyógyszer, másik gyógyszer, hogyha ezek nem működnek, akkor ki lehet jelenteni, hogy az a beteg terápia rezisztens, tehát egyszerűen nem tudják a rohamainak a számát csökkenteni gyógyszerekkel. És ugye ezekben az esetekben előtérbe kerülhet az úgynevezett műtéti megoldás, amikor agyműtéten esnek át ezek az emberek azért, hogy meggyógyuljanak, hogy ne legyen annyi rohamuk, mert az epilepsziás rohamok nagyon-nagyon megnehezítik mind a család, mind az egyén, mind a társadalomnak az életét. Úgyhogy ezek a betegek, amikor bekerülnek az ellátórendszerbe és megműtik őket, akkor kivizsgáláson esnek át, és ezekből a klinikai kivizsgálásokból mi tudunk kutatási témákat is nézni. Meg tudjuk nézni, hogy a nagyagykéreg, ami ugye tulajdonképpen az összes kognitív folyamatokért felelős, az miben működik másképp. És hát ugye azt lehet találni, hogy a normál emberi agyban van egy nagyon szépen szabályozott serkentés és gátlási egyensúly. Tehát vannak serkentősejtek, vannak gátlósejtek, ezek nagyon szépen kiegyensúlyozva a mindennapokba tudnak működni. Amikor valaki epilepsziás lesz, akkor ezek felborulnak. Amikor a serkentés és a gátlás felborul, általában az történik, hogy egy túlzott serkentés jön létre az emberi agyban, és ez egy túlzott szinkronizációhoz is vezet. Tehát amikor van egy túlzott serkentés és egy túlzott szinkronitás az agyban, akkor sajnos kialakulhatnak az epilepsziás rohamok, amelyek hát nagyon változatos formában törhetnek rá az emberekre, van, aki elájul, van, aki csak elbambul, van, aki csámcsog, mindenféle formája létezhet, természetesen ezt a neurológusok nagyon jól fel tudják ismerni, de ez minden esetben, minden epilepsziás roham azzal jár, hogy az agy ilyen kisüléseket, ilyen szinkron kisüléseket csinál, és ez az, amit ugye tudunk EEG-vel, illetve más egyéb regisztráló módszerekkel detektálni, tudjuk felvenni, és akkor ezeket tudjuk vizsgálni, úgyhogy mi is ezzel foglalkozunk. Azt próbáljuk kitalálni, hogy mitől van az, hogy megborulhat ez a serkentés-gátlási egyensúly, hogy a különböző idegsejt típusok azok hogyan vesznek részt ebben, és mit csinálnak, és hol vannak esetleg azok a beavatkozási pontok, ahol ezeket el lehetne kapni, és ahol el lehetne érni azt, hogy egyrészt visszaálljon az egyensúly, vagy föl se boruljon, illetve ha már felborult, akkor hol lehetne beavatkozni abba a pontba?
Ha felborul az egyensúly, vannak olyan eredmények, amik segítenek abban, hogy helyreállítsák, illetve megelőzzék ezt a felborulást?
Természetesen vannak. Ugye nagyon sok olyan ma is forgalomban levő gyógyszer van, ami azért az epilepsziás betegek nagyon nagy részének segít. Tehát ha valaki szedi a gyógyszereket, akkor jó eséllyel rohammentes is lehet, sőt vannak olyan diétatípusok is, például a ketogén diéta, amivel csökkenteni lehet a bizonyos típusú epilepsziás pácienseknél az epilepsziás rohamok számát. Tehát mindenképpen vannak olyan megoldások, amelyekkel ezt nagyon szépen karban lehet tartani, de sajnos van a betegeknek egy kisebb része, akiknél valamiért ezek nem hatásosak. Úgyhogy nyilván ezen vagyunk, hogy ezt valahogy kiderítsük, hogy miért nem hatnak ezeken a betegeken ugyanazok a gyógyszerek, amik más betegen hatnak, és hogy esetleg hogy lehetne valami olyan új terápiát, olyan új gyógyszert kifejleszteni, amivel ezeken a betegeken is lehetne segíteni.
Kedves Luca, nagyon érdekes ez a kutatási téma, és van egy dolog, ami engem régóta foglalkoztat, hogy az agyunk ugye egy csodálatos teremtmény, nagyon bonyolult, tényleg olyan bonyolult, hogy ezt csak az Úristen tudta létrehozni. Tudjuk mérni az agynak a hullámait, erre különféle mérőműszerek vannak és kutathatók, de van egy magasabb frekvencia, a gondolataink frekvenciája, ami nem mérhető. És akkor ez azt jelenti, hogy az emberi agy, vagy akármilyen más szerv gondolatot nem tud létrehozni, mert egy anyag egy magasabb szellemi terméket nem képes létrehozni, bár fordítva ez nem így van, mert ugye ez a teremtés lényege, hogy Isten, ahogy teremtette a világot, ő kigondolta és mondta, hogy legyen és lett. Vagyis, hogy a gondolat az nem kötött anyaghoz. Az azt jelenti, hogy ha a testünk eltávozik az élők közül, akkor a gondolat az nincs hozzá kötve, az túléli.
Ez egy nagyon-nagyon érdekes és nagyon szép összetett kérdéskör. Beszéljünk először talán akkor arról, hogy hol is keletkezik a gondolat. Nyilván erre nem fogok tudni választ adni, még úgy se, hogy agykutatóként dolgozom most már nagyon sok éve. Ugyanakkor azt gondolom, hogy mégiscsak az agyunk az, amelyik jó eséllyel a gondolatokat létrehozza, még akkor is, hogyha ez nem mérhető. Nem gondolom, hogy ez akár molekuláris, akár sejtes, akár sejthálózati szinten ez egy megoldható kérdés lenne, de ahogy tényleg ezek az idegsejtek, amik az agyunkat felépítik, ezek működnek, ez egy annyira komplex és annyira szép, szépen összerendezett és na, olyan szépen megkomponált dolog, hogy én azt gondolom, hogy ez képes lehet arra, hogy gondolatokat létrehozzon. Tehát az idegsejtek összessége és az, ahogy ezek egy nagyon-nagyon komplex módon össze vannak kötve egymással és kommunikálnak egymással, ennek egy terméke lehetséges a gondolat. Nem fogjuk tudni soha megmérni, hogy az, hogyha cicára gondolok vagy kutyára gondolok, az másképp néze ki. Egyébként lehet, hogy igen, tehát lehet, hogy eljutunk valaha oda. Vannak olyan kísérletek, amiket például majmokon végeztek, de embereken is. Vannak olyan idegsejtek, amelyek például a nagymamát ismerik fel. Tehát valaki a nagymamájára gondol, akkor azok az idegsejtek mindig aktiválódnak. Tehát, hogy elképzelhető, hogy ezt majd egyszer eljutunk oda a technikai fejlődés szintjén, hogy valahogy ezt tudjuk mérni, de a komplex érzéseket, a szeretetet, az érzelmeket, azt a hitet, azt az egy annyira komplex dolog, hogy szerintem ezt nem tudjuk ennyire leegyszerűsíteni. A másik kérdés pedig az, hogy a gondolatok hogyan élnek tovább, hogyha már a test nincsen. Hát ugye erre is vannak, ha tudományos megközelítést akarunk megnézni, akkor erre is vannak kísérletek, ugye a kollektív tudatról gondolom, szinte mindenki hallott már, de ugyanakkor egy sokkal prózaibb megközelítés is lehet azáltal, hogy valakinek vannak gondolatai, és ezt megírja egy könyvben, vagy ugye ha a mai világot nézzük, akkor kirakja az internetre. Ezek megmaradhatnak, de ugyanígy megmaradnak, ahogy ugye az igével, amivel kezdtem, hogy ha továbbadjuk a saját gyerekeinknek, elmeséljük a történeteinket, elmeséljük azt, hogy mit gondoltunk erről, mit éreztünk közbe, mit hittünk, azok mind tovább élhetnek akkor is, ha mi már nem leszünk. Én is nyilván tovább viszem az édesanyámnak a bölcsességét, aki nagyon jól meg tudta látni az emberekbe, hogy ki hogy érzi magát, ki mire gondol, mik azok a szándékok, amik egyes cselekedetek mögött vannak, hogy miért csinálja azt. Ő például ebben nagyon ügyes volt, és nagyon, nagyon jól meglátta ezeket, és azt gondolom, hogy ezt ő valamilyen szinten nekem továbbadta, tehát az ő ilyen irányú érzelmei, érzései és tudása az bennem élhet tovább, és remélem, hogy egyszer én is tovább tudom ezeket valahogyan adni a saját gyerekeimnek.
Megtapasztalható például székesegyházakban, mert hit nélkül nem lehet templomot építeni, és vannak, akik az egész életüket arra szentelték, hogy ezt a templomot felépítsék, a dómokra, a középkori nagy templomokra gondolok, és valahol az ő hitük az ott van, érezhető, aki erre rezonálni tud, megérzi.
Én azt gondolom, hogy nem csak ezeknek az embereknek a hite, hanem tényleg az Istennek a jelenléte is abszolút érezhető ezekben a templomokban. Hogy egy egészen személyes történetet meséljek el. Dolgoztam az Amerikai Egyesült Államokba egy évig. Január elején mentem ki, próbáltam megtalálni a helyemet, nagyon más világ. És hát közelgett a húsvét, hát az ugye az amerikai kisvárosokban, New York mellett laktam egy kisvárosba, és ott egy kicsit nagyobb városban dolgoztam. Hát ugye ezek a kisvárosok, ezt nyilván mindenki látta már filmekben, mindig fel vannak díszítve, karácsonykor, húsvét előtt, mindig tele van mindenféle díszekkel, a kertek, a házak, a minden, és nekem ez annyira idegen volt, mert nekem a húsvét az nem ehhez kapcsolódik. Ott bent ez a nyuszi, meg tojás, meg virágocskák, meg tavasz ébredése, vásárolja ezt, vásárolja azt, és az, hogy volt egyszer egy ilyen Jézus nevű valaki, aki, teszem azt, meghalt értünk, az így fel sem merült. Tehát, hogy ez nem... Itthon azért erről szól a húsvét, hogy egy spiritualitást ad az embernek, hogy igen, volt egy megváltónk, és hogyha hiszünk benne, akkor feltámadhatunk, akkor megszabadulhatunk a bűneinktől. És ez ott abszolút nem. És nagyon fura volt, és nem, először nem is értettem, hogy mi a problémám, hogy miért nem találom a helyemet. És aztán eldöntöttem, hogy na, akkor itt az idő, keresek végre egy normális templomot. Ott annyiféle egyház van, és annyiféle templom, és ez is, amit látunk a filmekben, hogy ott állva énekelnek, ez is mind van, de ez nem a mi világunk. És akkor elmentem egy katolikus templomba, ami egy ilyen neogótikus, de hasonlít a mi székes egyházainkhoz, és megszólaltak ott ezek a gregorián énekek, és akkor éreztem, hogy na igen, ez az, itthon vagyok. És még ott kint, ahol annyira más ez az egész, és annyira sokkal az emberek annyira másképp viszonyulnak a valláshoz is, ott is érezhető volt az, hogy ebben a templomban igenis ott van az Isten, ott van. Nagyon-nagyon érdekes élmény volt, hogy akkor döbben rá az ember arra, hogy egyrészt, hogy mi a fontos, másrészt, hogy az a nevelés, neveltetés, az a vallásos, vagy akár kevésbé vallásos burok, amiben itt felnőttünk, az mégis mennyire fontos.
Leszállunk az égi magasságokból, akkor most a földi életünkhöz is. Arra kérem, hogy meséljen a családjáról, a férjéről, gyermekeiről.
A férjem tulajdonképpen a munkatársam is. Ulbert Istvánnak hívják, és ő is agykutató, orvos. És tulajdonképpen a munkánk kapcsán ismerkedtünk meg, egész konkrétan egy műtőben, a MÁV kórházban találkoztunk először, amikor ugye epilepsziás páciensek műtétjére mentünk. Most már 13 éve vagyunk házasok, 3 fiú gyermekünk van, legidősebb 11, legkisebb meg 5, középső meg 8. Nagyon édesek, nagyon aranyosak, nagyon szeretik egymást, és persze, mint ahogy ez minden családban lenni szokott, normális testvérek, akik nyúzzák egymást természetesen, amikor csak lehet, de amint arra kerül sor, hogy valami külső fenyegetettség van, azonnal összezárnak, és védik egymást, és nagyon jó ezt látni, nagyon aranyosak, és nagyon szeretjük őket, és azt hiszem, egy kifejezetten kiegyensúlyozott, boldog család vagyunk. Férjemmel karöltve igyekszünk, ugye hát a gyerekek útját egyengetni, amennyire lehet, megosztjuk a mindennapi terheket, és így aztán úgy látom, hogy sikerült egy többé-kevésbé jól működő családot kialakítani.
Mindketten kutatók, tehát azt jelenti, hogy nincsenek kötött munkaidejük. Hogyan telnek a mindennapjaik? Mert biztos van olyan, hogy a kutatást nem lehet otthagyni délután 4-kor, hanem tovább kell folytatni, pont egy kísérletben benne van az ember. Hogyan tudják meg?
Igyekszünk összeegyeztetni. Egyrészt nagyon szerencsések és hálásak vagyunk, hogy vannak nagyszülők, akik rendszeresen segítenek, tehát anyósomék is rendszeresen jönnek fel Békés Csabáról, és itt vannak velünk egy vagy két napot, és akkor ők mennek a gyerekekért, így aztán akkor mi többet tudunk dolgozni. Ugye említettem, hogy a édesanyámat elvesztettem, van egy pótanyukám, az édesapám második felesége, ő is, ő a nagyi, ő is rendszeresen jön, ő Pécsről, nagyon jó kapcsolat van a nagyszülők és a gyerekek között is ennek következtében, úgyhogy egyrészt van segítségünk, így oldjuk meg, másrészt pedig igyekszünk megosztani, hogyha a férjemnek dolga van, eddig-addig, akkor én oldom meg azt, hogy délután megyek a gyerekekért edzésre, viszem őket, vacsorázunk, bevásárlunk, stb. Ha pedig úgy adódik, akkor meg ő megy értük, ő szokta vinni a legidősebb fiunkat például a focira minden héten, heti kétszer jár kicsit messzebbre, és azért még ugye 11 évesen nem merjük elengedni messzebbre.
Kedves Luca, köszönöm szépen a beszélgetést, és áldott békés karácsonyt kívánok az egész családnak.
Nagyon szépen köszönöm, én is mindenkinek áldott békés karácsonyt kívánok még.
Dr. Wittner Lúcia kutatóbiológussal, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem információs technológiai és bionikai karának munkatársával Miklódi Márta beszélgetett.
Mária Rádió. Betlehemre várva.
16 óra 25 perc. Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.